Jó napot kívánok! A mai téma fenntartásban az ügyvéd fogalom. Ugye az ügyvéd egyik legalapvetőbb, ismertebb dolog a perben, de a halakában, a zsidó jogban egyáltalán nem olyan egyszerű az egész. Ugye az egyik oldalról a zsidó jogban jól ismert a megbízott és a megbízás és a képviselő, ezek ismert fogalmak, és lehet képviselőt kijelölni, és ő, és az a kifejezés mindig van használva, hogy te hey, jadai ki jadi, és az ő keze olyan legyen, mint az én kezem, az ő szája olyan legyen, mint az én szám, az mindent, amit ő tesz, olyan legyen, mint ha én tettem volna, és ez el van ismerve. Természetesen a kérdés felmerül, hogy hol lehet képviselőt kijelölni, és hol nem. Ugye, mert vallási dolgokban mondjuk az ember azt mondja, jó, én nem megyek el imádkozni a zsinagógában, elküldek a képviselőt helyettem. Az ő szája olyan, mint az én szám, amit ő imádkozik, olyan lenne, mint az én imádkoztam volna. Teljesen természetesen nem lehet. Akkor a kérdés, mi az a dolog, amit lehet képviselőn keresztül teljesíteni, és mi nem. És akkor ami írva van, hogy vannak dolgok, ami személyesek, ami azt jelenti, hogy az embernek tennie kell, és akkor itt nem segít az, hogy valaki teszi helyettem. És vannak olyan dolgok, ami a lényeg, hogy valaki teszi a nevemben, és az elég. Mindenki valási dolgokban nem működik a képviselő és a megbízott, de hát jogi dolgokban, adásvételi dolgokban és minden ilyesmiben természetesen létezik. Ugyanakkor nagyon erősen és több forrás van arra, ahol a halakha, a zsidó jog hangsúlyt tesz, hogy a pereskedés az mindig csak személyes lehet, és nem úgy, hogy egy idegen képvisel engem. Idegen azt jelenti, akinek nincs köze a dologhoz. Mert beszéltünk erről múlt héten, ha ketten vannak például társak, akkor minden további nélkül az egyik képviselheti a másikat, mert ő nem egy idegen. Igaz, hogy ő csak 50%-os társ, ez elég ahhoz, hogy tudjon képviselni az egész mindenkit itt. De ha egy idegenről van szó, azt több hangsúly van, hogy ellen. Például 5 Mózes 1/16, az van írva, Shamoya bein achechem. Hallgatni kell testvérek között. Testvér azt jelenti, ketten jönnek perben, akkor hallgatni kell őket. És erre az van írva, hogy hallgatunk testvérek között. Ez azt jelenti, hogy mindketten itt kellett, jelen kellett legyenek, és nem lehet valakit úgy hallgatni, hogy ő személyesen nincs itt, illetve nem lehet az alperest hallgatni, a felperest nincs itt, vagy a felperest hallgatni, az alperest nincs itt. Mindketten kellett legyenek itt. Nem csak az, aki nyilatkozik, aki előadja most az ő verzióját a dolognak, hanem még a másik is jelen kell, hogy legyen. Miért van ez így? Ez azért van, mert lehet a pert úgy kezelni, mint ilyen elvont fogalmakat. Azt jelenti, hogy nem azt nézni ki, mit mond, hanem elhangzott ez, elhangzott az, és akkor csak a jogi részét vizsgáljuk. De ez nem elég, hanem azt is kell nézni, ki mit mondott, és hogy mondta. Ugye van, ahogy az ember mondja, és akkor egy ilyen, vagy egy olyan benyomást kelt, ahogy mondja, vagy úgy látszik rajta, hogy igaz, vagy látszik rajta, vagy érezhető, hogy nem igaz, változtatja a verziót, ahogy megy, és ez mind természetesen, ha jön itt egy képviselő, vagy valaki képviseli őt, és ő már végighallgatta a történetet, és szépen összeállította, akkor már nem lehet látni, hogy hol módosult a történet, és ahogy mondja, és ilyesmi. Illetve, ha másik fél is jelen van, akkor az embernek egy picit nehézebb ilyen nagy hazugságokat kitalálni, és mondjuk kölcsön adott nekem pénzt, és egy olyan nagy történetet találok ki, aminek semmi is szaszafelik. Mégis egy ember kicsit szégyeli magát azzal szemben, aki segített neki egy, két, három, négy hónappal ezelőtt, és ezért fontos, hogy mindketten személyesen ott legyenek, és csak így lehet hallgatni. Egyébként ez egy ismert dolog, hogy valaki elmegy a rabbihoz, és szeretne tanácskozni. Most valaki tartozik nekem pénz, és ő azt mondja, és hogy lehet mondani. Az első kérdés az, azt mondja a rabbi, ebből lehet per, és hazám kerülhet az ügy? Ha azt mondja, igen, akkor azt mondja, akkor velem ne beszél erről. Hívja ide a másikat, és akkor lehet beszélni. Ha azt mondja, nem, ebből nem lesz per, itt legalább mindenképpen nem lesz per, jó, akkor lehet beszélni a témáról, mert ha ebből lehet per, akkor már nem szabad hallgatni őt, annélkül, hogy a másik itt van. Mert ha már hallgattam őt, és csak egy verzió volt a történetnek, akkor valahogy abból indulok ki, hogy ez a tört, ez a verzió, ez a hivatalos verzió. Mert ha a másik tagadja, akkor ilyen teljesen természetes ember azt mondja, elég meggyőző, amit ő mond, hogy térjünk el a hivatalos verziótól, és fogadjam el, ha fogadjam el, amit ő mond, elnézést, miért van itt hivatalos verzió? Azért van hivatalos verzió, mert ezt az első verziót már hallottam, mit tudom én, hónappal ezelőtt, és ez volt a fejemben, és hirtelen ő jön módosítani a történetet. Ha rögtön mindketten vannak, akkor egy percig nem lesz az, hogy az egyik félnek sikerülni fog felállítani egy hivatalos verziót, mert a másik rögtön tagadja, azt mondja, nem így történt, akkor azt mondja, hogy a rabbi eleve tudja, hogy két verzió van a dolognak. Tehát természetesen, hogy mind ez nehézebb, amikor szakemberek adják elő a dolgokat, és akkor csak van a történet, de semmi személyes benyomást nem tudunk mi szerezni a témában. Ez az egyik forrás ebben a témában. A másik szinten Mózes 5. könyvében 17/6 az van írva, hogy szó van a tanúkról, és az van írva, hogy két vagy három tanú által meg lehet állapítani, hogy most mi a helyzet. De szó szerint nem az van írva, két-három tanú által, hanem szó szerint az van írva, két-három tanú szájából. És erre azt mondjuk, hogy tényleg a szájából, azt mondjuk, nem elég, hogy van két-három tanú, hanem az kell, hogy legyen, hogy ők személyesen mondják el itt a bíróságon. És ezért az van írva, hogy ha a tanú nem ismeri a bíróság, ha a bírák nem értik meg a tanút, mert más nyelven beszél, nem lehet tolmácson keresztül tanúskodni. Miért nem lehet tolmácson keresztül tanúskodni? Megint ugyanaz, mert a tolmácson keresztül az embernek nincs, a bírák nem szereznek személyes benyomást a tanúskodás által, most mennyire igaz, vagy nem igaz, és ezért ez nem lehet, és ezért az van írva, hogy azt nem lehet kötelezni, hogy a csak olyan tanul legyen mindig, amikor a nyelvet ismer, mert az élet olyan, az itt történik, ott történik, épp ezt a nyelvet beszél, épp azt a nyelvet beszél, és ez az van írva, hogy kötelező a bírónak sok nyelvet ismernie. És ha sok nyelvet ismer, akkor itt már lesz személyes benyomás, akár milyen nyelven beszél. Szó szerint az van írva, a nagy Sanhedrin, ugye a legfelsőbb bíróságon régen Izraelben, akkor akár 70 nyelvet is kellett ismerni. Most a 70 ez egy ilyen gyűjtő fogalom, és az van írva, jó, nem kellett legyen 70, de mindenképpen sok nyelvet kellett ismerni. Most Eszter könyvében le van írva az a történet, hogy amikor a gonosz Háman ezeket a rendeleteket írta a zsidók ellene, de az elpusztításukra, erre az van írva, hogy volt a királynak két szolgája, akik akartak őt megölni, és Mordechai azt megtudta. És erre a hagyomány azt mondja, a Talmud idézi, hogy most ott csak ide a palota előtt beszéltek én hangosan arról, hogy megölik a királyt, és Mordechai ezt hallotta, tehát ez lehetetlen történet. Hát ha akarnak a királyt megölni, akkor titokban ezt meg kell beszélni. És erre az van írva, hogy ők titokban megbeszéltek, egy ismeretlen nyelvet beszéltek, ami azon a környéken is ismeretlen volt, és ezért ők nem hangosan, vagy nagyon hangoskodtak, de mégis azt mondták, nem kell itt nagyon odafigyelni, mert így se ismer itt senki ezt a nyelvet. De azt nem tudtak, hogy Mordechai mielőtt oda került Perzsiában, ő régen Izraelben volt, és ott bíró volt, és erre ismert sok nyelvet, és többek között ezt a nyelvet is, ezért ő jól értette. Szóval mert így lehet biztosítani azt, hogy a tanú akármilyen nyelven fog jönni, akkor mégis fog tudni tanúskodni. És erre az van írva a halakában, hogy a Shulchan Aruchban az van írva, hogy nem csak a tanúra igaz ez, hogy személyesen azon a nyelven kellett mondják, amit a bíróság, a bírák értenek, hanem ugyanez igaz a peresekre is, hogy ők se tudnak talmács által előadni, amit akarnak mondani, és erre az van írva a kommentátorokban, mind a kettőben ugyanaz az érvelés van, mert így lehet személyes benyomást kelteni a bírákra, vagy így, hogy látják, hogy igaz, vagy úgy éreznek, hogy nem igaz. És még egy forrás van, ez pedig 2 Mózes 23:7, az van írva, Midvár seket tirhák, tarts magad a távol a hazugságban. És erre azt mondja a Midrás, hogy tarts magad a távol a hazugságból, ez azt jelenti, hogy tarts magad a távol az ügyvédtől. Miért? Mert írva van ugyanott 2 Mózes 22:8, hogy jöjjenek a bírósághoz. Ami azt jelenti, hogy valahol a bíró, a ügyvéd adja elő a dolgait. Az ügyvéd adja elő a dolgait, és nem személyesen a peresek, akkor itt több esély van a hazugságra. Mernek olyasmit állítani, aminek semmi alapja nincs, nem szégyeli magát a másiktól, stb. És még szélesebben le van ez írva a Talmudban, és a Talmud idézi Ezékiel profétától 18. fejezet, 18. vers. Ott egy ilyen hosszú leírás van, mindenféle korrupció és hasonló dolgok, amiről a proféta beszél, és akkor olyasmit mondott, hogy olyan kifejezés van is, nem tettek jót. És erre azt mondja a Talmud, hogy itt egy ilyen általános kifejezés, nem tettek jót, és nem tér ki valami konkrétumra. Ez azt jelenti, amikor az ember bármit intéz, képviselő és megbízott által. Az nem jó, miért, mert nem személyesen történik, és akár mindenféle lehetőség van, hogy nem úgy történjen, ahogy kell. Jó, természetesen a Talmud nagyon ilyen általánosságban írja le, de erre már Maimonides és mások írják, természetesen arról van szó, hogy mikor nincs lehetőség személyesen intézni valamit, akkor természetesen ott lehet képviselőt kijelölni, de ahol lehet bármit intézni személyesen, akkor nem képviselő és megbízott által történjen. Szóval mind ebből azt látjuk, hogy perben hogy nem személyesen a peresek fognak itt képviselni magukat, hanem valaki fogja őket képviselni, az nem egy, nagyon nincs ez rendben. Ennek ellenére mégis a bevett gyakorlat az, hogy mégis létezik ez a fogalom, mint ügyvéd a rabinikus bíróságon. Ez hát a helyzet, hát a gyakorlat hozta ezt ki, hogy nem mindig, vagy nehezebben lehet pereskedni, ha nem szakemberek segítik. Igen, ám, de kérdés, hogy mi a miért a jogi megoldás itt az egész dologban. Ugye említettem már valamelyik korábbi órán, hogy ez annyira idegen az egész fogalom, hogy hogy valaki, egy harmadik személy, akinek nincs köze az egész dolog, az itt beolvatkozik, hogy az alperesnek joga van azt mondani az ügyvédnek, azt mondja, én téged nem ismerem, semmi közöd nincs a dolog, az nem is állok veled szóban. Ugye, mert mi közöd van az egészhez? Azt jelenti, neki nem kell mindenkinek válaszolni. Azt mondja, én, ha kölcsön kértem, hogy bármit volt nekem valakivel, akkor vele le fogok állni, vitatkozni, vagy elfogadom, amit ő mond, vagy tagadom. De te, amikor nem is rólad van szó, akkor nem is kell tagadnom, nem is állok veled szóban. És erre mit mondtunk, hogy mi volt a bevett gyakorlat már talmudi idők óta, hogyha valakinek mondjuk pénze volt egy másik városban, és személyesen nem tudott oda menni, erre az van írva, hogy úgy jelöl ki egy megbízottat, hogy átad neki a pénznek egy részét. Ugye bevesz őt társnak, akárhány százalékra, és abban a percben, hogy ő társ az egészben, akkor ő már részben érintett, és mivel a részben érintett, már tudja képviselni az egész ügyet. Ami azt jelenti, akkor tényleg át kell adni egy részét ebből. Természetesen ez kétféleképpen lehet, vagy átadja, de olyan jó bizalmi viszonyban vagyunk, hogy tudom, hogy az egészet át fogja adni nekem, vagy olyan kis részet adok neked, ez lényegében az ő fizetése. De a fizetése abból lesz neki, amit sikerül neki behajtani. Most ez lehetne egy megoldás, de egy, az a hátrány ennek a megoldásának, hogy tényleg át kell adni be kell venni őt társnak, és nem biztos, hogy az embernek kedve van ehhez. Illetve a másik dolog, hogy a felperes át tud adni, be tud venni társat ebből. Az alperes, aki tagadja a tartozást, ő nem tud társbe venni. Mibe vesz be? Abban a 100 000 forintban, amit nem vettem fel kölcsön, akkor nem tud átadni neki, akkor nem lehet társ, akkor ő semmiképpen nem tud egy küldeni valakit magáért. Ezért ez nem az igazi megoldás. De a bevett gyakorlat az, hogy nem csak a felperes küldhet, vagy maga mellett vehet egy ügyvédet, hanem az alperes is, illetve az is a bevett gyakorlat, hogy nem ad át semmit, nem veszi be társnak, és mégis működik az egész. Ugye én állandóan használni fogom azt a kifejezést, mint ügyvéd, de valójában például Izraelben az ügyvédet arra használnak egy ember, aki az állami polgári jogban járatos és kiképzett. A rabinikus ügyvédnek van egy másik szó, önrabani, mondjuk ilyesmi, mint rabinikus előadó. Valami ilyes. Ez az kicsit megkülönböztetni a két szakmát. Voltak, akik nagyon erősen tiltakoztak az évek során, hogy tényleg a zsidó jogban nincs helye egy ügyvédnek, rabinikus ügyvédnek se, személyesen elő kell adni, senki ne avatkozzon be, csak akar a társ, stb. Tehát gyakorlatban mégis bevették. Hogy vették ezt be? Erre több forrás jelölték erre. Az egyik az, hogy a Shulchan Aruch egyik kommentátorja, Maimonidesnak egy írásából azt vezeti le, és azt mondja, hogy igaz, hogy személyesen elő kell adni, ugye még talmát se lehet, de ha személyesen előadtam, akkor utána kiegészítésnek már lehet valaki, aki segít nekem. Ami azt jelenti, hogy egyik oldalon van a személyes benyomás, amit a bíróság szerez azáltal, személyesen előadtam, amit akartam előadni. Ugyanakkor a szakmai részben ad segít valaki, aki miután elmondtam az alaptörtént, akkor ő beáll a vitában. Az lehetséges. Mások azt mondanak, hogy ugyanúgy, ahogy fontos, hogy a bíróságnak legyen személyes benyomás, ugyanúgy fontos a másik dolog, hogy tényleg mindenki tudjon előadni valójában, ami történt, ahogy történt, és ne legyenek ilyen akadályok. Ugye van egy ember, aki eljön bíróságon, már maga az egész helyzetet, három bíró ül, és nagyon ilyen nem kényelmes neki az egész helyzet, és akkor kicsit zavarba jön, és nem tudja előadni. Vagy az, hogy látja a másikat, akinek ő segített, és most a másik meri tagadni, akkor ideges lesz, ahogy csak látja, akkor attól ideges, így mit tudom én, kezd kiabálni rá, csak megint zavaros, amit később, amikor mond a bíróságra, vagy az egyik forrásban idézi, azt mondja, mondjuk egy olyan ügy, ami vállásból van, és a nő eleve úgy érzi, hogy ő gyengébb helyzetben van, ő nem férfi, és így, és úgy, és neki személyesen elő kell adni a dolgét, azt mondja, eleve jön, és akkor itt nem tudja jól előadni, és ezért hasznos, hogy legyen ott egy, mindenki vegyen maga mellett egy ilyen
segítő.
Egy segítő, aki segít neki. Nem arról van szó, hogy helyettesíti őt, hanem segít neki előadni, így már a gyengébb peres is magabiztosan fogja tudni előadni, illetve az ügyvédje egy picit ki fogja egészíteni a történet. És ezért, és az előny ebben az is, hogy nem állandóan személyesen a két peres fog egymásra kiabálni, és akkor indulatosan fognak kiabálni, és nem a témáról fognak beszélni, sok esetben csak a két ügyvéd fog vitatkozni, és akkor így sokkal tárgyilagosabban fog menni az egész dolog. Illetve van még egy szempont itt, ami miatt az ügyvéd el lett fogadva mégis, hogy valahogy úgy kellett elképzelni, hogy ők a bírónak a segítségen vannak. Azt mondja, mielőtt eljönnek a bíróságra, már felszólítják a perest, hogy figyel, ilyen dokumentumot hozzá el, ilyen dokumentum, ez az, és ezért nem kell 10-szer eljönni, és mindig a bíróság rá fog mutatni, mi a hiány, mert eleve már felkészült lesz, és már mit tudom, mert már kikérdezte őt, 100 kérdés már feltett neki, és akkor így már a történet egyre világosabb, és ezért sokkal kevésebb munka, és sokkal kevésebb vita van maga a bírósága, mert a történet már összeállt, és az ügyvéd segítségével már sokkal jobban tudja előadni. Természetesen itt arról van szó, ha az ügyvéd segít tényleg az igazság kiderítésben. Ugye, mert sok esetben azt látjuk, hogy az ügyvéd meg van győződve, hogy nincs igaza, de ez az ő munkája, és akkor mindenféle dolgokat fog mondani, és okoskodik, ameddig sikerül valamit elérni. Természetesen erről nem szó, mert erről nincs szó, mert ez nem is szabad, mert azt mondjuk, hogy szabad segíteni a bíróságnak, zavarni, és megtanítani a pereseket hazudni, az semmi, annak nincs, nincs lehetőség, és így akkor akár micvának is lehet venni, hogy milyen fontos dolog az, hogy ő segít az illetőnek, hogy a pénzéhez jusson, és amit elloptak tőle, visszakerüljen ő haza. Szóval mind ezek a dolgok miatt el lett fogadva az ügyvéd szereplése a bíróságon. A legegyszerűbb, ami írva van, hogy lényegében, ha mindenki elfogadja, mind a két fél elfogadja, hogy van itt egy harmadik és egy negyedik ember, akik itt beleszólnak, hát akkor működjük. Szóval joga lehetne mondani, hogy figyelted, idegen vagy, de nem válaszolok neki, de láttunk, hogy úgy jönnek bíróságra, tudnak, hogy lesznek az idegenek is, és ők elfogadják, mert ha én elfogadom az ő segítőjét, akkor ő elfogadja az enyémet. Ha mindketten elfogadnak, akkor nincs probléma. Sehol nincs írva, hogy tilos válaszolni egy harmadik embernek, hanem nem kötelező válaszolni. De elfogadtak, akkor miért nem? És feltételezve, hogy személyesen is előadják a mondani valójuk. Említettem már rögtön az elején, hogy itt kicsit meg kell különböztetni az izraeli állami bíróság, az izraeli állami rabinikus bíróság, mert Izraelben van állami bíróság is, van rabinikus bíróság, és van állami rabinikus bíróság, mert szinte az állam által el van ismerve. Szóval az egy féleképpen működik, és egy kicsit másképpen működik az izraelinak a magánbíróságok, vagy a külföldi bíróságok. Izraeli állami bíróság az ilyen hivatalosabb, szóval beépítették egy kis bürokrácia is. Most nem negatívan mondom itt a bürokrácia, szerintem minden, mit tudom én, minden papíron megy, semmi nem szóban, minden archiválva van, stb. És időről időre 10-20 évente kiadják egy ilyen füzet, amiben mondjuk például az utolsó kiadás, ami nálam van, és azt hiszem, hogy azóta újabb nincs, az 1993-as, és ebben 211 paragrafus, de inkább 211 ilyen rendelet, amit bevezették a perrendtartásra. Ez van benne olyan, ami tiszta halakha, szint benne van a Talmudban, a Shulchan Aruchban, és van olyan, amit az évek során bevezették, vagy ők, vagy az izraeli rabinátus vezette be, vagy már korábban 100-200-300 évvel, idővel bevezették. És ez időről időre bővül. Például itt van egy ilyen kis táblázat, ahol hivatkozások vannak, ha tudjuk találni ezt az újban. Úgy tűnik, hogy az előző kiadás a 196 paragrafusból állt, és az új az 211. És ez így az évek során változik, bővül, és még változik is. És azt mondja, azt jelenti, van olyan, azt hiszem az első kiadás az 1943-as. Ott voltak olyan dolgok, ami ott vagy a későbbiek szerepelt, és utána kimaradt, volt, ami később hazakerült. Ebben le van fektetve, hogy mind a két fél, azt jelenti, nem csak a felperes, hanem az alperes is képes kijelölni egy képviselő, aki képviseljen őt a bíróságon, amikor nincs szükség, hogy személyesen legyen ott. Általában az van írva, 57-es paragrafusban, hogy általában mindkét félnek jelen kell lennie a tárgyalás során, még akar is, ha van neki ügyvédje mellette, kivéve, ha a bíróság megengedte, ne legyenek személyesen jelen. És az is van írva, hogy mind a két félnek elő kell mondjon, amit akar mondani, és csak utána joga van a képviselőjének, jogi képviselőjének kiegészíteni a mondani valóját. És egy nagyon fontos hangsúly van ott, hogy amikor a peresek előadják a történetet, nincs joguk a jogi képviselőnek beavatkozni. Picit ilyen vezetni őt egy bizonyos irányba, emlékeztetni dolgokat, az nincs, mert itt nagyon fontos, hogy legyen itt a személyes benyomás. Ha a jogi képviselő aztán látja, hogy bizonyos dolgok elmaradtak, akkor utána ő fogja kiegészíteni, de mindenképpen kellett legyen egy olyan, hogy egy ilyen természetes előadás kellett legyen, hogy ő elmondja, ahogy ő látja, ahogy ő érzi, ahogy jut eszébe. Utána mind a két jogi képviselőnek tud feltenni kérdéseket a másiknak, és az is van írva, 63/2-es paragrafusban, hogy ha a bíróság azt látja, hogy ő csak okoskodik, és próbál elterelni a figyelmet valamitől, vagy ilyesmi, akkor joguk van azt mondani neki, hogy jó, vége van ennek a kihallgatásnak, mert az az érzésük, hogy ő nem jó hiszemön vezeti a dolgokat. Szóval összefoglalva, hogy nagyon hasznos a személyes benyomás, de legalább annyira hasznos a jogi segítség, ha akarnak és tudnak magukhoz ilyesmit kérni. Most a kérdés, ha már van, azt mondjuk, hogy van egy ilyen fogalom, akkor most az a kérdés, hogy ki lehet itt, kit tudok én jelölni képviselőnek helyettem vagy mellettem. Ugye sok jogrendszerben az van, hogy ha nem személyesen adom elő a dolgaimat, akkor csak egy képzett, hivatalos ügyvéd, vagy ilyen hasonló ember tud képviselni. Magánember, akinek nincs hivatalos titulusa, akkor nem tud képviselni engem bíróságon. A halaká nem ismer semmi ilyen korlátot, ami azt jelenti, hogy mindegy, hogy kit jelölöm ki mellettem képviselőnek, semmiféle korlát nincs itt. Egyetlen korlát az, hogy képes legyen teljesíteni azt, amit elvárom tőle. Például, ha mondjuk, hogy egy adásvételi szerződésben jelölöm ki valakit, hogy képviseljen engem a szerződés aláírásában, akkor csak akkor lehetséges ez, ha mondjuk nem kiskorú a megbízott. Mert ha a megbízott kiskorú, akkor ha ő személyesen akar valamit eladni vagy vásárolni, nem tudja, hanem csak egy gyámon keresztül, akkor ugyanúgy nem tud engem képviselni egy adásvételi szerződésben. Azt jelenti, nagykoruk előtt legyen, és ezek az alapfeltételek. Az igen. De mondjuk tudás, vagy ilyesmi, arra nincs szükség. De mégis a rendelet szinten, ami azt jelenti, hogy nem a halakha ezt nem követeli, de mégis ez lett a rendelet, és így ez benne van a peremtartási rendeletekben is, hogy csak azt tud képviselni, aki maga van neki tudása, jogi tudása, ebben az esetben halakhikus tudása. Miért? Miért korlát ez? És miért nem mondom azt, hogy azzal dolgozom, akivel kényelmesen érzem magamat, és teljesen mindjárt van tudása, vagy nincs. Ha nincs tudása, akkor maximum nem fog tudni jól képviselni engem. De miért szerepel ez korlátként? És erre az van írva, hogy abból indulunk ki, az, aki nem járattas a halakhában, sokkal könnyebben, sokkal inkább elképzelhető, hogy egy picit ferdíteni fogja a dolgokat, mert ő nem járattas az egész jogrendszerbe, nem is igazán elkötelezett mellette, úgy is lehet ezt mondani. De aki egy nagy tudású ember, és sokat tanult a halakhában, akkor inkább el van kötelezve az egész halakhikus jogrendszer mellett, és akkor nem fog szándékosan ferdíteni a dolgokat, vagy talán még hazugságokat kitalálni. És ezzel, ha megnézünk a itt a rendeletek között, akkor van 50/1, az van írva, hogy jogi képviselő a rabinikus bíróságon az lehet, egy, aki ügyvéd, és rendelkezik jogosítványnak, illetve van, aki rabinikus előadó. Most mi itt az érdekes az egészben? Az, hogy rabinikus előadó, azt megértünk, hogy ez miért követelmény ez, hogy most mondtam, hogy ismeri ezt a jogrendszert, tanulta, el van kötelezve mellette, akkor inkább mondjuk az, hogy nem fog hazudni, vagy ilyesmi. Igen ám, de ügyvéd, aki az állami törvényekben járatos, de nem a halachikus jogi irodalomban, akkor mi az előnye enneki bármilyen más emberrel szemben? A válasz erre az, és ez egy fogalom, ami többször fordul elő a Talmudban, különböző összefüggésekben, hogy egy szakember vigyáz, hogy ne rontsan el a hírnevét. Ami azt jelenti, lehet, hogy ebben az esetben tényleg nem egy olyan jogi rendszerbe fog működni, amiben ő járatos, de mivel ő egy szakember, mint ügyvéd, nem fogja elrontani a hírnevet, hogy húha, ott képviselt engem is, olyan rosszul össze-vissza beszélt, sőt, olyasmire tette a hangsúlyt, ami ellenem volt, stb. És abból indulom ki, hogy mivel ő ügyvéd is érti, hogy ismerni kell a részleteket, ha tényleg nem járatos a halakában, utána fog érdeklődni, és nem fog olyasmit mondani, amiben nem biztos. De ez mind azért van, mert hírneve van, és szakember jogi területen. De mindenki más, aki nem foglalkozik joggal, akkor nem tud képviselni senkit bíróságon. De a 50/2-ben az van írva, hogy kivételesen van lehetőség, hogy a bíróság, a rabinikus bíróság itt megenged egy nem szakember, hogy szerepeljön, mint jogi képviselő, de ez csak abban az esetben, azt jelenti, hogy egy külön engedély kell kenni a bíróságtól, gondolom, hogy érvelni kell, hogy miért pont ő, és miért ő jó, miért lesz ez jó az egész ügynek, és ha meggyőző, amit mondtak, a rabinátus meg fogja engedni. Most nem zsidó, mint ügyvéd, mint jogi képviselő a zsidó bíróságon, elvileg nem, nincsenek akadály, szerintem jogilag nem lehet erre akadályt találni, pláne mivel ez csak egy kiegészít, ugye azt mondtam, hogy mindig személyesen kell elmondani a pereseknek, és ez csak egy ilyen kiegészítő, de mégis az van írva, hogy valahogy nem illik, mert ő egyáltalán nincs elkötelezve, nem csak az egész jognak a hatalmát nem ismer, ugye mint nem zsidó, ő nem él neki a halaká számára nem létező, és ezért egy kicsit ilyen nehézebben lehet elfogadni az ő szereplését, mint jogi képviselő. Azt szintén legalább el kell ismernie a jogrendszert, és mivel nem zsidó akarat, az egész halaká számára tényleg nem érvényes, és tényleg és a halaká, és ez igaz is a számára, a halaká nem kötelezi őt. És ha nem kötelezi őt, akkor kicsit nehezebben lehet őt elfogadni őt, mint egy ügyvéd a rabinikus bíróságon. Következő kérdés, hogy kell kijelölni ezt a jogi képviselőt, ezt az ügyvédet. Ugye elvileg a halakában nem kell, hogy legyen polgári dolgokban, nem kell, hogy legyen semmi írásban. El lehet adni egy 10 emeletes házat, lehet eladni anélkül, hogy bármilyen papír készül róla. Nem is kell, hogy legyen két tanúse. Azt jelenti, 4 szem között lehet eladni egy házat, és ez érvényes lesz. jó, hátrányos helyzetbe kerül a vevő, mert nem tudja bebizonyítani. De ez az ő dolga. Ha ő vállalja ezt a rizikot, hogy lehet, hogy holnap az eladó, miután megkapta a pénzet, tagadni fogja, ez nem ajánlatos, de érvényes. Érvényes, hogy 4 szem között eladtad neki egy nagy épületet, átadta neki a pénzt, minden az övé lett, ha tagadja, akkor majd per lett belőle. Hogy fogja tudni a vevő bebizonyítani? Ez jó kérdés. Ez az ő dolga, nem kérted, legyen írásban, de nem kötelezett írásban legyen. Van egy óriási különbség, mondjuk 2 eset között. Egy polgári tranzakció, és mondjuk egy házasság. A házasság még akar is, ha a fér és a feleség nem tagadja, mindketten elismerik, hogy mit tudom, volt az eljegyzés, és volt minden. Ha nem volt 2 tanú jelen, akkor az egész dolog nem érvényes. Csak akkor érvényes a házasság, hogy 2 tanú jelenlétében történik a gyűrű átadás, stb. Ez házasság is hasonló dolgokban. Polgári dolgokban érvényes nélküle is, csak nem lehet bebizonyítani. Ezért elvileg itt ebben az esetben is, az ügyvédnek a kijelölése, az se kell, hogy legyen írásban, és ha valaki ezt fogja tagadni, akkor most kérdés lesz, hogy most kijelölte, nem jelölte ki, de mindenképpen érvényes lenne nélküle. Régen, amikor úgy ment a megbízást, hogy átadtam neki egy részét a pénzből, és akkor így tudod elmenni a másik városba és kérni a pénzt, ott egyes vélemények szerint ott mindenképpen írásba kellett, hogy legyen ez. Miért? Mert az egy sokkal bonyolultabb dolog, és írásba kell, pláne mert azt is be kell írni ebben, hogy beveszem téged társnak, és majd 5-10-20% a pénzből a tiéd, illetve én kijelölöm téged képviselőnek, akár jó, akár siker lesz itt, akár veszíteni fog. És egyesek szerint, mivel itt a hangsúlyozni kell, hogy ha veszít, akkor is érvényes a megbízás, ezért kell, hogy legyen írásban. Miért? Mert általában van egy olyan alapelv, hogy ha képviselőm nem csinálta jól a munkáját, kicsit slampos volt, elnézett valamit, és emiatt volt valami nagy veszteségem, akkor vissza tudok vonni az egész megbízást. Miért? Azt úgy tudok érvelni, szinte a megbízó azzal tud érvelni, hogy téged én kijelöltem, segítségre legyen nekem, és ne adj roncsál nekem. Az, hogy slomposan is eladni a dolgait, elfelejtkezni bizonyos dolgokról, ilyesmi, erre nem jelöltem téged ki. Ezért, amikor valakit még beveszem társnak is, mind abból a cénből menjen el a pénzért, és ő slomposan képviselte engem, vagy ilyesmi, akkor könnyen tudok azt mondani, hogy nem erre számítottam. És emiatt mondhatja a kölcsönvevő elnézést, és honnan tudom, hogy holnap nem fogja azt mondani, hogy az egész dolog nem érvényes, és akkor adottam neked a pénzt, és te senki vagy itt. És ezért írásban kellett legyen. Nem mondom, ez abban az esetben, mikor mondom, ez egy ilyen nagyon komplikált megbízás. A normál ügyvédi megbízás halachikusan nem kell, hogy legyen írásban, de mégis a 47-es/3-as azt mondja, hogy a kijelölés kell, hogy legyen írásban. Ez is egy olyan dolog, amiben erre utaltam, amikor azt mondta, hogy bevették a bürokráciát, hogy ugye, jó, általában már bíróságon ezek minden dolog kell, hogy legyen írásban, hivatalos, nyomon követhető legyen, és ezt átvettek itt is. De ha nem lenne ez, aki minden további nélkül hoz maga mellett valakit, és amikor az alperes azt mondja, ki az az úr, és miért kell nekem válaszolnom az ő kérdésére, erre azt mondja, feláll a felpes, azt mondja, azért van ő itt, mert én megkértem az elvileg elég kell, hogy legyen. De mégis a rabinátus azt kérte, hogy írásba legyen ez, mert ez így biztosabb, nem félreértető. ha jól tudom, akkor ez külföldön is ugyanígy működik. A bíróság azt kéri, hogy a jogi képviselő írásban legyen kijelölve, mert akkor így biztos. Ugye, mert azt kell tudni, hogy ez egy az egybe, ami le van írva ebben a 211 rendelet, ami ebben benne van, ennek nagy része nem vették át a külföldi rabinikus bíróságok. De ez egy olyan dolog, jól tudom, hogy mindenhol ez így van. Mennyi lehetőség van arra, hogy a képviselő adjan át a képviseletet tovább? Azt mondja, mit tudom én, egyik napon nem tud elmenni, akkor küld magam helyett valakit, vagy komplikált ügy, azt mondja, legyen, akkor ő kér magam mellett még egy segítség. Ez már egy komplikáltabb dolog. Mondjuk, vegyünk például azt a példát, amikor én küldök valakit, hogy vegyen át a nevemben pénzt, vagy egy tárgyat, ami nála van. És ő rábízta valaki másra, az érvénytelen. Miért érvénytelen? Mert joga van a megbízónak azt mondani, elnézést, bízok benned, mert ismerem téged, régi kapcsolatunk van, tehát ezt a harmadik embert, ezt én nem ismerem, és nem is bízok benne, és nem is szívesen látom az én tárgyamat nála. Ez ugyanígy igaz a perben is, hogy benned bízok, valaki másban nem. És ezért attól függ, hogy mivel írásban történik, akkor lehet azt beírni, hogy joga van a képviselőnek kijelölni valaki más, és akkor mehet. Ha nincs ez beírva, akkor nem tud maga mellett kijelölni senkit. Lehet-e visszavonni ezt a megbízást? És ha lehet visszavonni, kell-e értesíteni a másik perest? Most. Alapjában véve a képviselő, az ügyvéd sem más, mint egy képviselő. Állahában a képviselőt lehet kijelölni, és lehet visszavonni. A megbízó visszavonhatja, és a megbízott is azt mondja, nem szeretném téged képviselni, az utolsó pillanatig, ameddig még nem lépett. Ha már mondjuk átvette a nevembe valamit, vagy aláírta a szerződést, akkor nem tud visszamenőleg azt mondja, inkább lemondok róla, és ne legyen érvényes. Azt jelenti, ha megtörtént már, akkor utána már nem lehet visszavonni. De addig, ameddig nem történt meg, utolsó pillanatig, akár a megbízó, akár a megbízott tudja visszavonni. És ez ugyanígy igaz, itt is az ügyvéd esetében. Kapod egy megbízást, és még akkor is, ha már belekezdtünk a perbe, vagy ilyesmi, bármikor azt mondja, jó, én visszavonom ezt a megbízást, és innentől kezdve nincs joga lépni, vagy mondani bármit. Az alperes, vagy a peres, másik peresnek nem tudja azt mondani, és talán közben visszavonta a megbízást, talán, és van egy megbízásom, írásban, erre nem tud az alperes arra hivatkozni, hogy talán visszavonta. Mert, és ha mégis tartalta, talán visszavonta, azt mondja neki, tessék, adadom neked a pénzt, adjál nekem ide a megbízó levelet, és ha a felperes azt fogja mondani, hogy visszavonta, azt mondja, elnézős, itt van a kezembe. Mi van, ha valójában visszavonta? Erre azt mondja, ha valójában visszavonta, értesítenie kell a másik felet, ha nem értesítette, és mondjuk mentett per, átadod neki pénzt, vagy egy tárgyad, vagy ilyesmi, akkor az a megbízónak a vesztesége, nem értesítette a másikat. Szóval, ha ment tovább a per, és titokban az egyik peres már visszavonta, és utána arra hivatkozik, jaj, az már nem az én nevemben, nem tudott engem képviselni, azt mondja, elnézést, miért nem értesítette minket, és addig érvényes a megbízás. Ha megbízott, tudja, hogy visszavonta, hiába nem értesítette a másik peres, akkor már természetesen már nincs joga itt képviselni, és ha bármit tett, akkor érvénytelen. Mert ő tudta, és nem jó hiszemen képviselte itt a másikat. Ha titakban visszavonta, és nem képviselte senkit, akkor az más. Mi van abban az esetben, ha meghalt a megbízott? A megbízó. Akkor a kérdés, hogy a per mehet-e tovább, vagy előbb várni kell a hagyatéki tárgyalás, és utána egy újabb megbízás legyen itt az örököstől, és akkor mehet tovább a per. Természetesen nem arról van szó, hogy még nem adta elő a történetet. A megbízó már előadta a történetet. Most már csak tárgyalás folyik, ahol nincs szükség, hogy újabb dolgokról nyilatkozzon a megbízó. És közben a megbízó már meghalt, akkor természetesen, mivel ő csak őt képviseli, és ha már megbízó nincs itt, akkor nem tudja őt képviselni. Régen, amikor arról volt szó, hogy beveszem őt társnak, és így tudja engem képviselni, akkor hiába meghalt a megbízó, hát ő társít, és ő tud az egész céget képviselni, az egész 100%-et tud képviselni, még akkor is ő csak 20%-os társ az egészben, de hát valójában nem szoktak ma úgy képviselőt kijelölni, hogy társnak veszik be, és ezért, ha tényleg meghal a megbízó, akkor megszűnik a megbízás. Ugye arra nem kell beszélni, hogy a megbízott meghalt, hogy megszűnik-e a megbízás, vagy nem. Annak ellen sokszor az ember olvas ilyen jogi szövegeket, ilyen furcsa, hogy kinevezés, és a kinevezés megszűnik, ha meghalt a kinevezett, vagy kettő, ha így is így van, neki nincs értelme arról beszélni, hogy most megbízik megszűnik a megbízás, ha megbízott már nem él. Mindig csodálkozom ilyen szövegeken. Ha meghal, akkor megszűnik a megbízás, vagy hasonló. Egy nagyon érdekes kérdés, mert a Shulchan Aruch erről nem ír semmit, az, hogy joga van-e a bíróságnak megszüntetni egy megbízást. Azt mondja, jó, te nem vagy megfelelő erre. A Shulchan Aruch erről nem ír semmit, annak ellenére, hogy van már korábbi irodalom erről. Maimonidesnek megmaradt egy respondum levele, ahol azt mondja, szoktunk mi és elődjeink is, ha látjuk, hogy a megbízott slomposan adja elő a dolgai, az érvelés, hogy ilyenkor félre tesszünk őt, azt mondjuk nem lehet tovább tárgyalni, jöjjön ide személyesen a peres, mert az a cél, hogy itt igazság legyen, és így nem lesz igazság, hogy az egyik oldal nem adja elő igazán amit akar előadni. Vagy egy másik verzió ennek a levennek, hogy nem amikor slomposan adja elő, amikor azt látjuk, hogy ő csak aklatásfél, ez a kifejezés szerepel. Aztán azt látjuk, hogy ő csak keverni akarja a dolgot, és nem akar itt, nem konstruktív segítség ez, hanem ő csak próbál itt zavarni az egészet, akkor ilyenkor félreteszik. Most a Shulchan Aruch ezt nem idézi, talán nem nézte meg, mert van olyan, hogy Maimonidesnek ilyen írásai később jelentek meg, és nem voltak ismertek korábban. Mindenképpen ezekben a rendeletekben benne van, hogy a bíróságnak joga van az ügyvédet visszavonni, ha azt látják, hogy nem képviseli a megbízott, hogy kell, vagy ha nem fogadja el a bíróság utasításai, illetve a harmadik dolog, ha nem úgy viselkedik, hogy illik bíróságon. És ez úgy van elmagyarázva, hogy ez nem jelenti az itt, hogy az ügyvédnek egy megbüntetés éri. És akkor, mert a büntetésről van szó, akkor már lehet mondani, hogy jól jár ez a büntetés neki, vagy nem jár ez a büntetés. Ez nem büntetésként, hanem a megbízó érdeket képviseli a bíróság. Ugye a bíróság, ezt beszéltünk már a legelején, hogy a bíróságnak a dolga nem az, hogy vége legyen a pernek, a bíróságnak a dolga igyekezni, hogy igazságszolgálat legyen. És erre igyekezni kell, hogy figyelni, hogy tényleg mindenki képviselve van, ahogy kell. Ha nem, akkor hiába a megbízó nem vette észre, akkor nem lehet azt mondja, hogy minket nem érdekel, az a lényeg, hogy van itt mind a két fél, és leszed ítélet. És ezért a bíróság nem bünteti az ügyvédet, hanem azt mondja, hogy nekünk őrizni kell a megbízónak az érdeket, és ezért lehet őt félretenni. Ugye van egy olyan halacha, hogy és ez Mózes 5. könyve első fejezetben benne van, lojsz a gúrú mipne, és nem szabad félni senkitől. Ha jött egy ügy bírósághoz, akkor nem lehet azt mondani, a bíróság nem tud arra hivatkozni, húha, ez gazember ez, és inkább nem foglalkozunk ezzel, nehéz ember ez, és nincs kedvünk ehhez, nem szabad félni, foglalkozni kell minden ügyet. Volt egy olyan eset, amikor az ügyvéd volt a gazember, és a bíróság akart visszavonulni az ügyből. És erre a legfelsőbb raminnik bíróság azt mondta, hogy igen, van az a lehetőség félretenni az ügyvédet. Ha a bíróságnak az az érzése, hogy ő erőszakos, vagy ilyesmi is nem ahogy kell, akkor ne vonuljon az vissza, hanem tegyék félre az ügyvédet. De a legfelsőbb bíróság egy másik ügy kapcsán azt mondta, nincs joga a bíróságnak azt mondja, jó, ebben a bíróságban nem fog szerepelni már soha ez az ügyvéd, még más ügyben se. Nem, a megfogalmazás úgy szól, hogy egy bizonyos ügyből lehet őt félre visszavonni, de nem jelenti azon most azt lehet mondani, hogy soha ne szerepeljen itt. Ez egy kicsit erős, túl erős lenne, és sehol nincs írva, hogy ez a bíróság az joga van. Maimonides is egy konkrét esetről beszél, amikor erről az esetről azt mondjuk, hogy huha, nem biztos, hogy a megbízó érdekeit képviselve van. Az utolsó nagy kérdés itt az ügyvéd fogalomban, hogy mikor lehet valaki jogi képviselő, anélkül, hogy hivatalosan kaphat erre megbízást. Megint mi a fontos itt, amit előbb említettem, hogy a bírónak a feladata nem csak lezárni az ügyet, még akkor is a bíró valahol érzi, hogy itt nem igazság van, hanem a bíróságnak a feladata igazságszolgálat, és ezért minden meg kell tennie, hogy úgy záruljon le az ügy, hogy az igazság kiderült. És ezért, ha a bíróság azt látja, hogy az illető nem vett magá mellett semmiféle segítséget, de mégis nem adja elő igazán jól fontos dolgokat, amit az ő javára lenne, nem mondja el, vagy csak mellékesen mondja, vagy ilyesmi, akkor a bíróság kijelöl neki egy ügyvédet mellette, és akkor így biztosabb, hogy az igazság ki fog derülni. Az az érdekes ebben, hogy azzal kezdtünk, hogy elvileg a bíróság csak személyesen akar foglalkozni mindennel, és az egész ügyvédi fogalom az csak így bejött. De mégis, amikor azt látjuk, hogy nem képesek képviselni magukat, akkor mindenképpen kell kijelölni. Természetesen, ha gyám vagy ilyesmiről van szó, akkor az biztos, hogy egy kiskorú nem tudja magát képviselni. És az egész dolognak az az alapja, szoktak idézni erre a példabeszédek 31:8, és szó szerint az van írva, nyisd ki a szád a némának. Ami azt jelenti, ha azt látod, hogy ő nem tud beszélni, hiába tud sokat beszélni, csak nem beszél azt, amit el kell mondani, akkor nyisd ki a szád, és segíts neki, hogy tudjon a dolgot eladni. És ez már egy nagyon régi dolog, hogy ha valakinek kell segítség, akkor kijelölünk neki mellett segítség. Az ügyvédi fogalom az akkor van, amikor az ember nem, a bíróság nincs meggyőződve, hogy szükség van segítségre, de ő úgy érzi, hogy szeretne segítségre. Erre mondtam az egészet, hogy mégis a halakha bevette az ügyvédi fogalmat. De amikor tényleg néma és nem képes előadni a dolgait igazán, akkor minden további nélkül mindig is volt ez a lehetőség a segítségre. Ugyanígy van a fogalom, hogy Zochin le adam shelo befonav. Hogy ha jó dologról van szó, akkor lehet valakit képviselni annélkül, hogy ő explicitben kijelölt engem. Azt jelenti, ha megyek az utcán, és lehet a 10 emeletes házat vásárolni 10 000 forintért, és nem magamnak szeretném ezt a házat, akkor minden tavében egyből képviselem XY-t, aláírom a nevében, és akkor érvényes, és senki nem tudja cáfolni ezt az egészet, tehát én képviseltem őt, és ez jó dolog, a 10 emeletes ház ilyen olcsón megvenni. Ugyanígy ez az alapelv alapján, ha valaki el van utazva, vagy beteg, vagy mit tudom én, valami miatt, hogy nem lehet vele személyesen ezt megbeszélni, de van egy ügy, amit a bíróság azt látja, hogy érdemes ezt a pert levezetni, anélkül, hogy a felperes, vagy az alperes személyesen van itt. Mondjuk például elképzelhető, hogy az alperes el fog utazni, el fog tűnni, most itt van, akkor érdemes levezetni ezt a pert, egy fél év múlva, amikor már itt lesz a felperes, már az alperes nem lesz itt. Akkor a bíróság minden további nélkül kijelölhet ügyvéd, vezesse le ezt a pert. Vagy mondjuk az alperes kezében van a pénz, és el fogja tüntetni a pénz, vagy mit, hogy kárt fog okozni ennek a háznak, ami most az ő kezelése alatt van, akkor minden további nélkül kijelölünk egy ügyvédet. Természetesen az ügyvéd slamposan csinálta a munkát, akkor azt mondja a felperes majd, amikor idejön, azt mondja, elnézést, arra volt szó, hogy jót akarnak tenni nekem, ilyen embert jelölte ki mellettem, akkor természetesen is, hogy nem érvényes. Egy kicsit mégis problémás az egész, mert a bíróság jónak találta, hogy menjen le a per. És veszített. Erre idejön a felper, fél évvel később, azt mondja, én itt lettem volna, másképpen tudtam volna érvelni. Azt jelenti, az ügyvéd jó hiszeműen jól csinálta a munkát, belátása szerint. De én szerintem, én vagyok a felper, és én azt mondom, 1, 2, 3, ezekben a dolgokban nem értek egyet vele. Erre hiába akartunk neki segíteni, de én azt mondom, hogy ez nem volt segítség nekem, akkor újra lehet pereskedni. Azt újra van nekem, jogom van nekem újra vinni ezt az egész dolgot per előtt, és ez egy kicsit problémás, ugye, mert egy ügyben kétszer menjen le a per, anélkül itt fellebezésről van szó. Nem azt mondja, hogy az első per az olyan, mintha nem is lett volna, kezdünk előről. Erre az van írva, hogy ilyen kicsit ilyen zsákutca, mert mivel egy írásos, vagy egy személyes megbízás nem volt, mi akartunk segíteni neki, ő azt mondja, hogy másképpen tudod volna érvelni, akkor nincs mit tenni. A probléma ebben az esetben, hogy joga van az alperesnek azt mondani, nem szeretnék itt kétszer pereskedni. Valahogy az irodalomban ez nincs leírva, nem tudom pontosan miért nem. Miért nem tud az alperes azt mondani, hogy most ha én veszítek, akkor érvényes lesz a per. Ha nem veszítek, akkor kezdünk előről, és akkor talán második menetben fogok veszíteni, de hát ez van írva, nem értem pontosan. Szóval ez amit ismerni kell az ügyvédi fogalomról, hogy hogy működik, és egyáltalán miért működik. Most fontos, itt előbb említettem, hogy az ügyvéd hiába nincs neki halachikus képzettsége, elfogadjuk, hogy valószínűleg nem fogja elrontani a hírnevét. Izraelben van egy nagyon híres, volt egy híres történet, amikor az ügyvéd mégis azt hitte, hogy mindent tud. Ugye, sokan vannak, akik nem ismernek a halachát, a zsidó jogot közelről, azt hiszik, ez az egész dolog, zsinagóga, és mit tudom én, kóser étkezés, és szombat, de nem tudják, hogy tényleg van ez egész polgári jog, és ez egész rendszer, és sok-sok részlet, és elvek, és ez volt egy történet, ez épp nem egy polgári per volt, egy vállás. Egy vállásról volt szó, és a nő maga mellett nem egy rabinikus előadót vett, hanem egy ügyvédet. Az ügyvéd kicsit halacha, mit kell már tudni? Arról van szó, hogy izraeli, a rabinátus Izraelbe, ők tudnak a házasság és válást. Állami bíróság nem tud foglalkozni válással. Szóval csak válás, egyházi válás, házasság és válás van. Most a bíróság nem siet válással, mert azt mondanak, hogy talán még kibékülnek. Most volt az eset, amikor húzódott a vállóper, és egyszer csak az ügyvéd adott egy jó tanácsot a feleségnek, hogy legközelebb a tárgyalásban, mondd meg a bíróságnak, hogy figyelj, én azt kérem, hogy siessenek, mert közben állapotos lettem a barátomtól. Csak így azt mondták a vége, itt már nem lehet helyreállítani a házasságnak, akkor így gyorsan le fog menni az egész. Zseniális ötlet, és tényleg legközelebb tárgyalás van, milyen az egész tárgyalás? Kezd azt mondja, szeretne valamit kérni. No, attól a három bíró, azt mondja, én már állapotos vagyok, és szeretném, hogy most minél előbb legyen a válasz, hogy tudjék még házasodni a barátommal még szülés előtt. És erre az egyik bíró rögtön kezd mondani neki, ugye bizonytalan, hogy kitől van a gyerek. Lehet a férjétől, és lehet az új barátodtól. És erre a nő gondolkodik, fű, gonosz ez a rabbi. Miért? Egy olyan zseniális ötlet, hogy álltam elő, hogy miért próbál mondani, hogy most... És azt mondja, mit csinálod valakint? Én már mit tudom, én vele nem voltam 2, 3, 4, 5 évig nem voltam vele. Én tudom, hogy kitől vagyok én terhes. Jó, én értem, hogy te tudod, de nem. De mégis egyszer, mégis találkoztatok, és még egy baleset, így. És akármit mondott a nő, a rabbi mégis próbált egy kicsit puhítani, picit bizonytalan a dolog, egy picit mégis nem lehet tudni, kitől van. Megértem, hogy a válasz kell sietni, megértünk ezt, de ugye nem teljesen biztos, és ő ugye az ügyvéd tanácsára ragaszkodott ahhoz, hogy 100%-os biztos, semmi esélye nincs annak, hogy ugye ez nem a volt férjem, ez még most válasz előtt még a férjétől van, hanem ez no, amikor mindent kizárt, minden lehetőséget kizárt, azt mondta a rabbi, jó, akkor most jegyzőkönyv készül, amiben benne lesz az egy, hogy te állapotos vagy az új barátodtól. Igen. 2. A gyerek törvénytelen gyerek lesz. És a Biblia szerint törvénytelen gyerek nem szabad házasodni. 2. Neked kötelező elválni a férjedtől, még nem is tudtak már kibékülni, ez egy megcsalt előtt. 3. Soha nem tudsz házasodni az új barátodtól. Miért? Mert vele volt a házasságtörés, és hála azt mondja, a házasságtörés esetében se a férjével nem tud tovább élni, se a barátjával nem tud. És erre kiderült, csak a rabját nem tudta neki egyértelműen mondani. A halakha ebben nagyon rugalmas. A halakha azt mondja, hogy ha van bármennyi lehetőség, esélye, hogy a férjétől van a gyerek, azt mondjuk, hogy valószínűleg a férjétől van. És nem is kell elhinni, hogy volt itt házasságtörés. Nem is kell elhinni. De ha lehetőséget adunk erre, és erre a rabbi rögtön, mikor hallotta a történet, rögtön próbál egy kicsit homályosabb legyen a történet, mert így nem kell a törvénytelen bejegyzőt rátenni a gyerekre, illetve majd, amikor válásra kell, fog tudni vele házasodni. És most ez nem történt. És kinek köszönhető mindez? Az ügyvédnek, aki nem vette a fáradtságot, megtudni, de halacha mit mond ebben az esetben. Szóval ezt azt szoktak mondani, hogy jogi egyetemen ezt az esetet tanítanak, az ember tudjon, hogy olyasmihez, amihez nem ért, ne szóljon vele. De erre mondtam, azaz általában abból indulunk ki, hogy úgy, hogy egy szakember nem fogja elrontani a hírnevet, és ezért mégis azt mondjuk, hogy nem fogja így kezelni ezt a másik jogrendet, hanem azt meg fogja kérdezni, mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet. csak egy fél mondattal vissza szeretném térni, amit egy pár héttel ezelőtt beszéltünk, ez az egész karaita házasság története, és mondtam, hogy szétküldtem különböző rabbiknak, és most vártam a válaszokat, és akkor egy pár válasz megérkezett. Egyik válasz meglepően tiltja, nem fogadja el az érvelésem. Egy másik rabbi felhívott, és aztán személyesen találkoztunk, és azt mondta, én ebben a témában nem nyilatkoztam volna írásban, mert túl érzéken ez a téma. Miért olyan érzéken? Mert minden olyan dolog, ami megengednie tiltott házasságot, mint a halacha tiltja, ez egy kicsit érzéken dolognak számít. Azt mondta, én nem nyilatkoztam volna az írásban, de ha személyesen vagyok, akkor beszéljünk át a dolgot. És akkor így óra, másfél órán keresztül beszéltek, és mindenféle érveléseket hozott fel. Volt olyan, amit átvett abból, amit én írtam, és újat is tett, de úgy magad minden harmadik mondat után azt mondta, hogy én nem nyilatkozok a témában. És mondott, és akkor megint azt mondta, én nem nyilatkozok. Én csak mondom, hogy pár ötlet talán, ha akarsz ebben a témában foglalkozni, akkor egy pár ötlet, de én nem nyilatkozok a témában. És akkor a végén, mikor már mindezt mondta, és láttam, hogy ilyen 4-5 évelest hozott fel, kettőt, amit én mondtam, ő saját maga hozott, tett még kettőt. Mondtam is, a rabbi úr talán ezt írásban, mindez, amit írásban. De én mondtam neked, én nem nyilatkozok, nincs mit leírnem. Szóval ez egy ilyen, mondom, egyetért, nem tudok őt idézni arra, de egyetért velem, mert képes tagadni. Azt mondta, én mondtam, hogy nem nyilatkozok a témában. A legnagyobb meglepetésemre volt egyik rabbi, akinek küldtem, Rót, magyar származású, még egy másod-harmadik unokatestvér is. Általában ő képes szigorítani, szóval szigorúan ítélkezni. Mondtam, jó, elküldem. Faxon kaptam ma reggel tőle egy választ, ilyen 3/4 old, azt mondja, hogy nem tudok hazatenni semmit, ami az írta, olyan jól érveltel, minden jó, szép, ahogy van, és még hazatesz még egy kis érvet, hogy minden további nélkül így igazolta leírta, ennek nagyon örültem, mert őtől a leginkább tartottam, és így legalább egyetett, szóval jó irányban megy, és most egy másik rabbi, szintén magyar származású Zinner, Békes Csabai, üzen nekem, hogy egyetért, és majd írásba fogja adni. Szóval az elején attól tartottam, mondom, egy valaki tiltja, másik nem akar nyilatkozni, csak én ne, akkor huha, egy kicsit ilyen, de hát azt látom, hogy mégis a kette már vannak mellettem, akkor már ez egy bevett formula sokszor responsum irodalomba. Ha még ketten fognak el hazam csatolkozni, akkor én megengedem. Ha még ketten, akkor ketten már vannak mellettem. Örülök ennek, hogy sikerült, mert mondom, ez nem egy elvont fogalom, ez egy létező házasság volt, és örülök, hogy legalább még ketten már mellettem álltak. Csak gondoltam, hogy elmesélem, mivel az a történet elejét elmondtam, akkor legalább itt a vége, vagy majdnem a véget el is elmondjam. Köszönöm a figyelmet!